Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőségeket Isten.
Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután a Szent Városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábad. Jézus ezt válaszolta. De az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt. Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus ezt mondta. Takarodj, sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Örülök, hogy itt lehetek. Nem esett jól nekem a múlt vasárnap este, hogy nem tudtunk együtt lenni, de most itt vagyok, és amennyire a hangom engedi, próbálom érthetően, hallhatóan mondani a szót. A megkísértés történet kapcsán szeretném azt hangsúlyozni, hogy a megkísértés, miközben kétségkívül a Szentírás tanúsága szerint is megvannak a kitüntetett pillanatok benne, az a helyzet, amikor egyszer csak megszólítatunk, és na, hogy miközben ezek kétségkívül nagyon világos, nagyon erőteljes pillanatok és helyzetek tudnak lenni, aközben a kísértés lényegileg egy folyamat. És ezért a kísértésről mest annak a folyamat jellegében szeretnék beszélni, amely folyamatban aztán kétségkívül megszoktak jelenni azok a nagyon kritikus pillanatok és helyzetek. A másik pedig, hogy szívesen beszélünk a kísértésről vagy kísérthetőségről tematikusan, vagyis azt mondjuk, kinek a pénz, kinek az élvezet, kinek a hatalom, a másiknak a hírnév, és így tovább. Ezt sem szeretném most, nem témák szerint szeretnék veletek együtt gondolkodni most, hanem az ember felől. Az ember felől, a személy felől, aki átél valamiféle folyamatot, és ezáltal megnevezhető az, hogy hogyan válunk kísérthetővé. És az aztán egy folyamatban hogyan érkezhet el addig a pillanatig, amely pillanatot, ha mindig csak a pillanatot nézzük, akkor a többségünk szét fogja tárni a karját, és azt mondját, ott már nem sok esélyem volt. És lehet, hogy ez így reális. Ezért ne a pillanatot nézzük, ne a témát nézzük, hanem a folyamatot és a szemét. Összeírtam egy pár gondolatot, de 9-et, de nem azért, hogy bepótoljam a múlt vasárnapot. De szó se lehet róla. Nem akarom ezt nagyon árnyaltan mondani, hanem szinte csak megnevezgetni. Éppen azért, mert lehet, hogy rád pont egy 10. lesz jellemző, amit én úgyse tudhatok. Tehát akkor elkezdek beszélni. Az első, kísérthetővé válhatunk akkor, hogyha nagy szeretet hiányaink vannak. Akármit is jelent most ez, hogy szeretet hiány. Mert aki azt éli át, hogy őt nem szeretik eléggé, vagy nem szeretik elég jól, vagy nem szeretik elég intenzíven, az bőven elég, hogy te ezt gondolod. Azt mondja a szakirodalom, hogy megjelenhet bennünk a szeretet utáni sóvárgás és mohóság. És amikor a szeretetre, mint a legnagyobb értékre úgy tekintünk és úgy éljük meg, hogy engem nem szeretnek eléggé, nem szeretnek elég jól, hogy én itt nagyon erős vágyakat élek át, és ez nem töltődik be, az azt jelenti, hogy a lelkem kísérthetővé vált. És mindegyik gondolatnál szeretnék egy-egy kapaszkodót is mondani, hogy ne csak megnevezzük, hogy hogyan válhatunk kísérthetővé, hanem mibe kapaszkodhatunk akkor. Mindegyikünk, amikor ez lehet, hogy egy időszak, lehet, hogy valaki lelkének pont ez a sérülése, hogy amióta az eszemet tudom, amióta a testemet érzem, valahogy ez a benyomásom, hogy nem szeretnek eléggé, nem szeretnek igazán, hogy akárki is szeretett, valahogy nem elég az nekem. A kapaszkodónk az lehet, hogy most már felnőttek vagyunk, és a kísérthetőségnek pont az egyik nehéz pontja az az, hogy elkezdjük mástól várni, hogy ő csináljon valamit, de ő aztán csinálja is. És amikor jön valaki és fölajánlkozik, hogy majd ő szeret minket, ez már lehet, hogy egy következő lépés a megkísértés történetünkben. Ezért, ha szeretnénk talpon maradni, akkor érdemes elsajátítani azt, hogy miközben lehet, hogy egy életen keresztül küzdünk azzal, hogy valahogy nem szeretnek eléggé, és annyira vágyunk rá, hogy egy kicsit szeressenek, hogy hogyan tudunk magunkról gondoskodni. Hogy hogyan vagyunk képesek a saját szükségleteinkkel törődni. Mert ez nagy segítséget jelent. Ennyit akarok majd egy-egy pontról, nem akarom hosszabban mondani. Úgyis, ami nektek fontos, úgyis az megy bennetek tovább. Második. Amikor valaki azt éli át, hogy ő benne mindig oly sok hiány van, hogy ez is hiányzik, és az is hiányzik, és főképpen, hogyha a lelkem abban a folyamatban ágyazódik meg, hogy újból és újból mindig a hiányaim alapján élem át a napjaimat. Hogy most ez sincs, és de ez de kéne, és akkor az sincs, és az is, de hiányzik, szóval hiány, és hiány, és hiány. Miért válunk sebezhetővé és kísérthetővé? Azért, mert a hiányaink végtelenek. És ezért, aki nagyon a hiányról hiányra éli át a napjait, ő tulajdonképpen éppen ezért állandóan sebezhető és kísérthető. Ez ahhoz hasonlít, hogy most már a kapaszkodó részét mondjam, hogy vannak olyan társkapcsolatban élők, akik elmondják, hogy rengeteg problémájuk van, és tényleg így van. És minden kapcsolatban sok probléma van. Most nekiállhatunk a problémákat megoldani, az szokott a tapasztalat lenni, hogy még több probléma lesz. Ezért miközben a megoldható problémákat érdemes megoldani, a közben, akik igazán úgy tudnak élni, ahogy az nekik is, meg másoknak jó, ők azt csinálják, hogy egy idő után nem a problémáikat akarják megoldani, hanem megtanulni szeretetben együtt élni. Úgyhogy a problémák maradnak. Különben meg akarhatunk oldani minden problémát, és előbb-utóbb a férj vagy a feleség megy. Tehát a második, hogy mindig és folyton folyvást lesznek hiányaink, amelyek betölthetetlenek. Ezért érdemes megkapaszkodni abba, hogy bizonyos hiányokkal is egész jól el lehet élni. Sőt, néha egész pompásan el lehet élni. És ahogy a férj és a feleség nem old meg minden problémát, mégis reálisan mondhatják azt, hogy tulajdonképpen szeretünk együtt lenni. Hát néha kibírhatatlan, de attól még. Harmadik gondolat. Nagyon kísérthetővé tesz bennünket az, ha folyamatos stresszben élünk. Ha a folyamatos stresszben való életünk az állandósul, megjelenik a kimerültség vagy a kiégés, akkor két dolog föl fogja ütni a fejét. Először az, hogy elkezdünk a függőségeinkből rövid távon egyensúlyokat létrehozni. Ugyanis amikor fáradtak vagyunk, és kimerültek, és kizsigereltek, akkor a függőségek nagy lehetőséget jelentenek, hogy gyorsan és rövid távon valami picike kis energiához vagy élvezethez jussunk. És amikor a függőségeinknél vagyunk, akkor már a kísértéseinknél is vagyunk. Ennél talán még egy nehezebb helyzet, hogy amikor állandósul a stressz, majd a kimerültség és a kiégettség, akkor majdnem mindegyikünknél, mert hiszen már feszültek vagyunk és lestrapáltak, idegesek és nem is akarom folytatni, ingerlékenyek. Ilyenkor néha az a benyomásunk, hogy most már muszáj, hogy valami jó is legyen. És megjelennek a szélsőséges magatartásformák, akár erkölcsi értelemben is. Tehát a harmadik gondolat, amikor állandósul a stressz, a feszültség, és aztán nem akarom végigmondani a sort, kiégés és kimerültség, mi a kapaszkodónk, hogy elkezdjünk rendszeresen önmagunkért cselekedni. Nem alkalomszerűen, nem tűzoltásszerűen, hanem minden nap és minden héten és minden hónap és minden év alaposan és rendszeresen. Akár azt is mondhatnám, hogy elkezdhetjük magunkat beírni a naptárunkba. Következő gondolat, hogy egy egész másfelől beszéljek a kísérthetőségről, a bántalmazott személyek általában kísérthetőbbek. Mégpedig azért, mert a gyerekkori bántalmazásnak a lenyomata egy életen keresztül ott van az emberi lélekben. És ha elolvassuk azoknak az életrajzát, a diktátoroktól kezdve az erősen autoriter személyiségekig, azt látjuk, hogy majdnem mindegyiknél közös vonás a gyerekkori fizikai és egyéb sokszor súlyos bántalmazás. És amikor valaki gyerekkorában sok bántalmazást szenvedett el, akkor ő valahogyan reagálnia kellett erre, és nem egyszer érzéketlenséggel, vagy kegyetlenséggel, vagy részvétlenséggel, az együttérzés hiányával, vagy megkeményedéssel reagált a lelke. Ezért, ha kísértés ellen lehetne valamit mondani, azt mondanám, ne bántsuk a gyerekeinket. Mert ha a gyerekeinket bántalmazzuk, akkor nem sok minden marad más nekik, mint hogy megkeményedjenek. És a megkeményedett ember már is abban a folyamatban van, amiben kísérthetővé válik. A következő gondolat, kísérthetővé válunk azáltal is, hogyha komoly igazságtalanságokat szenvedünk el. Mert mindenki, aki úgy éli és úgy hordozza a lelkében, hogy velem nagyon piszok dolgokat tettek, nagyon méltánytalan volt, nagyon igazságtalan, és nem szolgáltam rá, az emberi lélek gyakorta úgy működik, hogy azt mondja, na akkor viszont megengedhetem magamnak azt, hogy egyszer csak felerősödik bennem azt, hogy te így, na akkor én is úgy. Szemet szemért, fogat fogért, rombolóvá tud bennünk lenni az ösztönös igazságérzet. Kísérthetővé válik az a személy, akivel szemben sok igazságtalanságot követtek el, mégpedig azért, hogy ő abból valamilyen módon valakiknek visszaadjon. És egészen fájdalmas, hogyha olyanoknak is ad vissza, akik egyébként ők sosem bántották. De az ösztönös igazságérzet nem egy pihe-puha, finom működésmód. Ezért mi az, ami segíthet? Annak a tudatosítása, hogy mindig van lehetőség arra, hogy másképpen cselekedjünk. Hogy senki kívülről nem mondja meg, hogy azt csak így lehet, vagy csak úgy. És ha úgy döntök, akkor nem adom vissza. Hát szerbusz. Következő gondolat. Amikor valamilyen oknál fogva beszűkülten élünk, az nagyon kísérthetővé tesz minket. Hadd utaljak most vissza az eredeti történetünkre. 40 nap és 40 éjjel, és szép lassan egyre nagyobb lesz az éhség. És ahogy a folyamatban egyre nagyobb lesz az éhség, egyre nagyobb a veszélye annak, hogy már szinte semmire ne gondoljunk, csak a kenyérre. A beszűkültség sokféleképpen jöhet létre. Beszűkült lehetek azáltal, hogy én központú vagyok. Beszűkült lehetek azáltal, hogy nem találom az életem értelmét. Nem tudom megmondani, hogy mi az, amiért igazán hajlandó vagyok bizonyos dolgokról lemondani, vagy bizonyos személyekért akár szenvedni, vagy áldozatot vállalni. Ha beszűkültem és nem tudom megmondani, mi az életem értelme, akkor nagyobb valószínűséggel fogok csapongani, ide-oda nyúlni és kapkodni, hogy valamiben talán csak meglátok, csak megérzek, csak megélek valamit. A beszűkültség lehet az is, hogy valaki valami fájdalomba, sebébe, sérelmébe bezáródik. Az én központuság, az élet értelmének az elvesztése, a sebzettségbe való bezártság, mint a lélek folyamatai, nagyon kísérthetővé tesznek bennünket, mert ki se látunk belőlük. És amikor jön a kísértő és mond valamit, nekünk semmi nem jut eszünkbe. Mi az, ami segít, hogy fölemeljük a tekintetünket? Újból és újból fölemeljük a tekintetünket, hogy magában ne szippancson valami minket beszűkítő tapasztalás. Az élet sokkal több, mint az élet tapasztalataink. Következő gondolat. Kísérthetővé tesz bennünket a romboló környezet. A romboló szakmai környezet, a romboló emberi környezet, a romboló vallásos környezet akár, a romboló környezet kísérthetővé tesz. Mégpedig azért, mert az is hosszú távon hat ránk, és észrevétlenül is megtörténik az átcímkézés. Az átcímkézés azt jelenti, hogy egy romboló környezetben értékeket értéktelennek mutatnak már be, és értéktelen dolgokra pedig ráteszik a címkét, hogy az értékes. Tehát például a szolgalelkűség egy romboló környezetben lojalitás lesz. Akkor már föl se tűnik, hogy itt valamiféle kísértést szenvednénk. Azért, mert átkeretezés és átcímkézés történik. Vagy pedig, amikor valaki autonóm, és kreatív, akkor arra rákerül egy másik címke, hogy destruktív, hogy rombol. A romboló szakmai vagy emberi környezet azért tesz kísérthetővé, mert összezavarodunk abban, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi fekete és mi fehér. És ha túl sokáig cserélik ki a címkét a kabátokon és a ruhákon, előbb-utóbb elhisszük, hogy az a fehér, és az meg a fekete. Azután pedig ezt akartam utoljára hagyni, hogy azok a személyek, akik azt élik át, hogy számukra a jót tenni nem öröm. Lehetséges, hogy valaki egész életén keresztül azon küzd, hogy amikor tesz valami jót, az nem okoz neki örömöt. Az is lehetséges, hogy csak a fáradtság, a kimerültség, a kiégés, vagy bármi miatt időszakosan, mikor tudom, hogy az a jó, és csinálom a jót, nem okoz semmiféle örömöt. És mikor ez kezd állandósulni, hogy a jó nem okoz örömöt, akkor a kísértés egyszer csak megjelenik, és azt mondja, látod, hogy nem okoz örömöt, én viszont ajánlok egy kis élvezetet. Na, melyik? Az örömtelenség, vagy az élvezet? Ezért az utolsó gondolat így szól, kísérthetővé válunk azáltal, hogyha a jó nem okoz örömöt. És mi a kapaszkodó ilyenkor? Hogy egészen pontosan tudjuk és ragaszkodunk ahhoz, hogy mi a jó, és hogyha nem okozna örömöt, akkor csináljuk anélkül. Nem kell azt mondani, hogy nagyon örülök neki, mert miért kéne azt mondani? Mondhatnám azt, hogy bár csak örülnék neki, de nem örülök neki, de akkor is így fogom csinálni. És hogy egy záróképhez eljussak, a szőlő jutott eszembe. Most már lassan el lehet kezdeni a szőlővel kapcsolatos munkákat. Hogy ez mit jelent? Hogy ott van a szőlő, nem 40 napig van kinn a pusztában, az élethosszig ott van. És a szőlő kapaszkodik a köves talajba, a homokosba, a sziklába, a nehézbe. Mondhatjuk azt, hogy hát nem akkora öröm ez itt neki. És mégis nem keseredik meg. Ezért, ha van valami, amit nem vehetünk ki abból a belső munkából, hogy egy folyamatban a személyiségünkön hogy érdemes dolgozni azáltal, hogy az a remény éltet bennünket, hogy ne legyünk kísérthetők, amennyire rajtunk múlik, hogy megelőzzünk nagyon sok mindent és stratégiai döntéseket hozzunk, annak az egyik kulcsa a szenvedéshez fűződő viszonyunk. Mert aki meg akar úszni minden szenvedést, egyértelműen nagyon kiszolgáltatott és kísérthető lesz. Ezért a szőlő ott van, viszi a nap hevét egy életen keresztül. Lehet, hogy nem olyan kellemes neki, és mégis nem keseredik meg. És ezért, hogyha megtesszük azt, ami rajtunk múlik, és bízunk abban, aki megteszi azt, ami már nem rajtunk múlik, hogy akkor egy-egy ünnepi pillanatban, egy-egy folyamatnak egy-egy kitüntetett pillanatában elkezdhetjük ünnepelni azt, hogy az élet milyen édes tud lenni. De azáltal lesz édes, hogy a szenvedésbe nem keseredtünk meg.